Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Harmadik évfolyam, negyedik adás. A digitális turizmusról és a benne rejlő lehetőségekről Szigetvári Józseffel, a Szállás Group vezérigazgatójával beszélget Dervenkár István.
Köszöntöm a CIO Klub hangos kiadásának hallgatóit. Dervenkár István vagyok, a Bitport főszerkesztője. Rendkívüli podcast adásunk vendége Szigetvári József, a Szállás Group vezérigazgatója, akinek egész karrierje szorosan kötődik a digitalizációhoz. Üdvözöllek, Józsi!
Üdvözlök én is minden hallgatót!
Beszélgetésünk apropója, hogy május 5-én a Budapesti Futurizm konferencián bemutatod annak a régiós felmérésnek az eredményeit, amelyben a Nielsen piackutatóval a turisztikai vállalkozások és szállásadók digitalizációs fejlettségét vizsgáltátok. De induljunk egy kicsit távolabbról. Ugye a turizmus alapvetően fizikai élményre épül. Hol van egy ilyen iparágban a digitalizáció helye? Egyáltalán mit kell érteni szerinted itt digitalizáció alatt?
Mert talán kevesen tudják, de a turizmus az egyik legdigitálisabb ágazatok egyike, hiszen ma már ott tartunk, hogy a foglalásoknak a több mint 99% az van bent digitális touchpoint, és a vendégek pedig a foglalásaiknak több mint 60%-át digitális csatornánkon keresztül teszik meg, és amikor pedig megérkeznek a szállodába, és alapvetően az egész szállodai kiszolgálás egészen a végpontig, az végig digitális eszközök segítik. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy a turizmus elképzelhetetlen ma már digitális eszközök nélkül.
A kutatásból egyértelműen kiderül, hogy Magyarországon az értékesítés már jó rész digitális csatornákon történik. Ugye ebben azért nem kis szerepe volt a Szállás Groupnak, viszont milyen technikai és szemléletbeli feltételek kellettek ennek a szintnek az eléréséhez?
Hát a legfontosabb az, hogy sokan azt gondolják, hogy a digitalizációnak hatalmas ára van. Tehát amit ehhez hozzátartozik, a sokkal fontosabb a szemléletmódnak a változása. Tehát azért a mai eszközök azok lehetővé teszik, hogy alapvetően kis lépésekbe, úgymond mikromunkafolyamatokat is tudjunk optimalizálni. Tehát például meg tudjuk azt tenni, hogy egyszerűen a saját kis oldalunkra beépítsünk egy kis foglalási motort, és már is biztosítjuk a vendégeknek azt, hogy azon keresztül tudjanak digitálisan foglalni. Vagy meg tudjuk azt oldani, hogy egy egyszerű kalendár segítségével, egy egyszerű naptárintegráció segítségével is, a saját naptárunkban, akár a telefonokon is látjuk azt, hogy hova, melyik szobánknak milyen foglaltsága van. Tehát ezek nagyon egyszerű és kis lépések, viszont ez az kell, hogy az emberek szemléletmódja változzon, és próbálja keresni a praktikus digitális eszközöket, amik tudnak nekik segíteni a folyamatjaiknak az optimalizálásában.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy szerinted célszerűbb ezt a kis lépések elvét követni, vagy érdemes esetleg egy nagy lépésben valami átfogóbbat lépni digitalizációs téren?
Mindenképpen azt kell látni, hogy a turizmus az egy, és tényleg itt egy szállás és szálláshely szolgáltatás, az alapvetően akkor tud jól működni, hogyha azt tényleg organikusan építi fel az ember. Tehát mindenképpen a kis lépések stratégiáját javasolnám, és adott részmunkafolyamatok, részlépéseket lépésről lépésre haladva kell megvalósítani. Ez nem azt jelenti, hogyha valaki egy új szállodát létesít, azt nem kell az elejétől a végig átgondolni, hogy milyen digitális megoldásokat fogok egy új infrastruktúra létesítésénél. Ott egyszerűen elkerülhetetlen az, hogy átgondoljam, hogy az elejétől a végig milyen digitális megoldásokat fogok alkalmazni. Tehát, hogyha belép a végén, bejön a vendég a szállodába, hogy fogom check-ineltetni, ha fölmegy a szobába, akkor ott hogy fogja látni a tévén, épp milyen lesz a beköszönő képernyő, hogy fog bejutni, digitális kulcsot alkalmazok, vagy fizikális kulcsot. Tehát ezer eldöntendő kérdés van, amit, hogyha az ember nem jól gondol át egyszer egy új szállási indulásakor, akkor nagyon sok pluszköltséggel fog teremni. Tehát amikor egy új létesítmény nyitunk, akkor mindenképpen az elejétől végig a teljes folyamatot át kell gondolnunk egy digitális szemüvegen keresztül. Amikor viszont egy meglévő infrastruktúránk van, akkor ott lényeges, hogy az adott elemeket válaszol ki. Azt mondom, hogy bevezetek egy digitális kulcsot mondjuk, a legegyszerűbb példa, hogy tudjanak az ajtón bejutni a vendégek, és utána átgondolom, hogy ennek a későbbiekben milyen előnyei lehetnek, és hol tudom még használni, de nem kell rögtön megcsinálnom a teljes, úgymond, infrastruktúrát minden egyes lépésével, hanem a leginkább vágyottat, vagy a leginkább nehezítő részt kell megoldani. Tehát ez szerintem a kifizetődő stratégia.
Ugye te egy elég speciális helyzetben vagytok itt a turisztikai piacon. A turizmus digitális értékláncában egyébként hol lehet elhelyezni a szállásgrupot, illetve az hozzá hasonló ilyen online travel agenteket?
Hát, úgy szoktam fogalmazni, hogy egy turisztikai körforgást veszünk, akkor ugye vannak inspirációs csatornák, keresési és foglalási csatornák, és utána magának ugye az élménynek az igénybevétel és az élmény megosztás. Mi ebben a foglalási körbe igazából már az inspirációs résztől részt veszünk, rajtunk keresztül keresnek, foglalnak, és aztán ugye maga az élmény igénybevétele, az maga a fizikális lokáció, ami a turisztikai értékláncban ugye ott magán a helyszínen történik meg. Majd amikor elhagyja azt a lokációt a vendég, akkor újra visszatér erre a digitális platformhoz, itt oszt meg újra magáról élményeket, véleményeket, és ezzel gazdagítja, úgymond ezt a digitális platformot is a tartalmát. Tehát ez a körforgás, ami történik egy utazás során, és ebben a körforgásnak, ahogy mondtam, nagyon sok eleme már digitális, ezekben mi részt veszünk magába, amikor az élményt, a valódi élményt ugye igénybe veszi, a szállodai szolgáltatást, vagy a múzeum látogatást, vagy bármilyet, abban nem, de ahhoz, hogy oda eljusson, ahhoz, hogy azt megtalálja, ahhoz, hogy tudja egyáltalán, hogy milyen múzeum, milyen szolgáltatások vannak az adott környéken, ebben mi részt veszünk, és ezekbe próbáljuk orientálni ezeket a fogyasztókat.
Érdekelne egyébként, hogy van-e érdekellentét az online travel agentek és a szállásadók között, hiszen egy sorfejlesztés így sem úszhatnak meg, és egyébként meg gondolhatják azt, legalábbis a nagy brendek, hogy ha már van jelentős informatikai apparátusuk, akkor miért fölözze le a hasznot egy közvetítő cég, hiszen az online térben mindenki egyenlő eséllyel indul. Ugye zárójelben hozzátehetjük, hogy persze nem, de mondjuk a feltételezés meg lehet.
Igen. Alapvetően ugye ez teljesen igaz, hogy a szállodai oldalról nézem, akkor a szállodák részéről sokszor megőrül, hogyha nekem is van foglalási motorom, én is meg tudok jelenni az interneten, akkor alapvetően képesek a vendégek rajtam keresztül direkt foglalni. Szerintem itt a mi hozzáállásunk ez nagyon lényegesen más, szerintem, mint más nemzetközi otáké, mert ez az érdekellentéte sokkal jobban látszik egy nemzetközi óta és egy szálloda között. Ugye mi alapításukat azt hangsúlyozhatjuk, hogy mi nem a szállodáknak az online térben lévő direkt foglalásait szeretnénk elvenni. Mi azt tartjuk a tevékenységünk elsődleges forgalmának, hogy mi összehasonlíthatóvá tesszük a kínálatot, és alapvetően mi inspiráljuk a vendéget, hogy menjen oda el egyszer. Hogyha utána már elment egyszer arra az adott szálláshelyre, akkor mi arra biztatjuk a saját szállásadóinkat, hogy igenis tartsák meg azt a vendéget digitális, akár lojalitás programokkal, vagy akár bármilyen jellegű digitális eszköz segítségével is, és ebbe fektessenek be, mert ekkor lesz jó az egész ökoszisztémának a megtérülése. Azt viszont egy online travel agency, azaz szállás grup, az jobban és hatékonyabban tudja csinálni, hogy az első foglalást az adott szálláshoz elvigye, hiszen az emberek vágynak az összehasonlításra, vágynak arra, hogy válasszanak, és a teljes választéknak ez az összehasonlítási funkciója az, amit mi hozzáadunk ehhez a folyamathoz, valamint az az inspiráció, amivel az adott településekre, adott desztinációkra többleti információkkal egészítjük ki a szállások által birtokolt tartalmakra.
Vannak egyébként arra vonatkozó adataitok, akár nektek, akár mondjuk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, hogy ezek a szolgáltatók, és itt most nem csak a szállásokra gondolok, hanem hát ugye jelen vannak Magyarországon a nemzetközi szolgáltatók is, a magyarországi foglalásoknak hány százalékát fedik le?
Hát igen, ugye úgy néz ki, hogy a magyar teljes belföldi turisztikai piac, tehát most a belföldi turisztikai piacról, hogyha
Igen.
beszélünk, akkor ott a foglalásoknak ugye a 20% és 25% részesedését azt mi adjuk. Ha ettől kevesebbet ad a másik nagy nemzetközi szereplő, tehát nagyságrendben az OTA forgalom, ez egy ilyen 40%-os értéken áll, tehát a teljes OTA forgalom az egész Magyarországon, és emellé jönnek ugye még a offline csatornák, utazási irodák, és aztán a végén pedig ahogy a direkt csatornák. Ugye nagyon lényeges, hogy Magyarországon, mivel tényleg, és itt az Közép-Európát is mondhatom, itt van erős óta szereplő, nem csak egy nemzetközi, tehát Közép-Európában nem alakult ki egy monopól óta piac, mint számos nyugat-európai országban, talán köszönhetően nekünk is, hogy mi versenyzünk ezekkel a nemzetköziekkel, így sokkal diverzebb lett az értékesítés a csatornájuk a szállásoknak, ami, hogyha nemzetközi összehasonlításban megnézzük egyébként, akkor ez a piaci helyzet, tehát ez a versenypiac azt okozta, hogy az átlagos jutalék, tehát vendégmegszerzési költségek is közép-európai régióban alacsonyabbak, mint a nyugat-európai régióban, mert itt ugye nem alakult ki ilyen monopólpiac, hanem van egy versenypiac, ami egyszerűen kedvezőbb helyzetbe hozza a szálláshelyeket.
Egyébként ennek mi az oka, hogy Nyugat-Európában kvázi monopolizálódott ez a piac?
Nem volt igazából nagyon erős olyan szereplő, ugye itt egészen konkrétan ugye nem a teljes európai piacot, tehát Amerikában ugye van ott újra egy duopol piacról beszélünk, például van Expedia, meg Booking.com, meg Airbnb, tehát ott újra ugyanezt a versenyt látjuk, de alapvetően jó néhány nyugat-európai ország egyszerűen nem volt olyan nemzeti szereplő, aki a helyi piaci sajátosságokat nagyon erősen ki tudta volna használni, valamint ezeken a piacokon nagyon-nagyon erős a kifelé és a, úgymond az országba érkező és keresztirányú utazás, és ebből kifolyólag a nemzetközi utazásnak sokkal nagyobb jelentősége van. Tehát itt azért Közép-Európában van egy sajátosság is, hogy itt a belföldi piacok, azok nagyon erősek, a belföldi turisztikai piacok, és az országok közötti, a közvetlen országok közötti utazás is nagyon erős. Még Nyugat-Európában sokkal erősebb a országból kifelé távolabbi célpontok irányába történő utazás, ami pedig alapvetően ugye egyértelműen a globális szereplők malmára hajtja a vizet.
Világos. Igazából még egy kérdésem lenne ebben a rövid beszélgetésben. Ugye nagyon leegyszerűsítve az online utazási ügynökségek lényegében jelen pillanatban egy szofisztikált, meglehetősen szofisztikált online, egyesek szerint egyébként rafinált shopként működik. Ahol mindenki árulhatja ugye saját portékáját, és elterjedésüket ezt nagyban segítette, hogy a vásárlás helye és maga a termék jellemzően földrajzilag távol esik. Tehát, hogyha én mondjuk akarok egy szállást foglalni, akkor nem valószínű, hogy itt a sarkon akarok foglalni, hanem mondjuk Sopronban, Varsóban, vagy Bécsben. És ez önmagában úgymond segítette azt, hogy itt belépjen a digitális technológia, hiszen mindenképpen kell valamiféle csatorna ahhoz, hogy eljussak ezekhez a termékekhez, úgymond, akár telefonon, hogyha telefonon foglaltam régen, vagy utazási irodán keresztül, és így tovább. És most ugye ez a csatorna az internet és a web. De hogyha egy kicsit elszakadunk attól, hogy most egy online shopról beszélünk, maga a turizmus, mint digitalizált világ, merre fele tart? Tehát te mit vizionálsz mondjuk egy 15 éves, 20, akár 20 éves távlatban digitális téren a turizmusról?
Hát amit biztos, hogy nem, ugye sokan mondják, hogy maga a turizmus is fog digitalizálódni, tehát hogy VR szemüvegeken keresztül fogunk akár utazni. Én ebbe szkeptikus vagyok, szerintem a turisztika az egy fizikális élmény, és pont az az erőny, hogy egy fizikális élményt vesznek igénybe az emberek. Tehát Én úgy érzem, hogy a virtuális valóságnak és ezeknek lesz szerepe, de az nem turizmusra fogjuk hívni, hanem inkább játéknak vagy kikapcsolódásnak, de én azt nem tartom a turizmus részének. Ebben az irányban nem hiszem, hogy el fog menni, mert pontosan az a fizikális élmény, és ez a Covid ezt egyébként nagyon-nagyon jól mutatja, hogy pont ez a fizikális élmény hiányzik az embereknek, és egyszerűen ezt nem képes pótolni semmilyen virtuális élmény, ezt a fajta fizikális élmény. Úgyhogy ebből a szempontból az, hogy itt fizikális infrastruktúrákban, a szállodákban, az meg van. Az viszont biztos, az elkövetkező 15 évben ezek a fizikális infrastruktúrák, szállodák, szálláshelyek nagyon sok digitális plusz kiegészítő szolgáltatást fognak magukére hallgatni. Tehát elég csak abba gondolni, hogy tényleg elmegyünk egy adott szálláshelyre, akkor ott milyen kikapcsolódásokat hogy tudunk igénybe venni, hogy kapunk egy tényleg egy, régen ugye egy térképet kaptunk a kezünkbe, hogy itt vannak a környékbeli látogatók, ma letöltetnek velünk egy applikációt, és azon keresztül akár egy jó nyomozásos játékba is részt tudunk venni, ami egy ugye egy digitális eszköz által támogatott nyomozásos játék, és ennek a palettája fog bővülni. Tehát az élmény tömeg, amit azon a fizikális helyen igénybe tudok venni, digitális eszközökkel támogatva sokkal gazdagabb lehet, sokkal több mindent tudok csinálni. Belépek a szobába, rögtön köszöntenek, megkérdezik a digitális eszközön, hogy milyen kávét hozzanak föl nekem a szobába, nyomok egyikent, és tényleg följön a kávé. Tehát az élmény mennyiségét és minőségét lehet növelni ezen eszközökkel, és ebben fogunk látni fejlődést a turizmusba, de azért fogunk menni, hogy nézzük a naplementét.
Szerinted az emberek az adataikat ehhez szívesen megadják? Ugye ez a jövőkép, amit te felmázoltál, az adat nélkül nem működik. Viszont ugye ezek meglehetősen személyes adatok. Neked erről mi a véleményed?
Az a kérdés, hogy, hogy lesznek-e és megfelelően kezelve lesznek-e ezek az adatok. Én mindig azt mondom, tehát az ember akkor adja meg szívesen az adatát, hogyha tudja, hogy az az adat, mondjuk, amit elhagyta a szerzőség törlésük, és nem kerül utána még egyszer felhasználásra, vagy tudja annak a sorsát. Tehát itt szerintem kulcskérdés lesz, hogy ebbe lesz egy adattudatosság mindenki helyéről, és nem öncélúan tárolják az adatot, mert valóban a felhasználók az adattudatossága, tehát hogy igenis mit kezdek a felhasználó adatommal, az nőni fog az elkövetkező 15 évben, tehát ehhez maguknak az adatkezelőknek is föl kell nőniük, és egyszerűen korrekten, normálisan tájékoztatva, nem házszerekkel, ezt hozzáteszem, hanem teljesen egyszerű érthető módon, hogy ha te ezt adod, akkor ennek ez a benefitje, ezt kapod érte, és ezután meg ez fog történni. Tehát ezen fog múlni, hogy ez sikeres lesz-e. Én alapvetően abban hiszek, hogy igen, az emberek akkor megadják azt, hogy mit szeretnének, hogyha tudják, hogy azt csak arra használják, hogy ők mit szeretnének, és semmilyen más dologra nem lesz felhasználva.
Köszönöm szépen, ennyi fért bele, és akkor további jó munkát kívánok, és találkozunk május 5-én.
Én is köszönöm.